Na.
És Takács Ibolya. A technikai pultnál Káli István és Sebő Áron ül, és előre köszönjük nekik is a segítséget a mai műsorhoz. Nyújtott segítséget. Továbbra is biztatom hallgatóinkat, hogy küldjék el a mozaik@mariaradio.hu e-mail címre azokat a programokat, azokat a rendezvényeket, amelyeket szívesen megosztanának itt a műsorban, mert bevallom, az elmúlt egy-két hétben egyre kevesebb programot kaptam önöktől, és örülnék, hogyha olyan programokat is ajánlhatnék, amelyek önöket igazából érdeklik. Vendégünk itt a Mária Rádió stúdiójában Lesti Zoltán, a tokai disznókő szőlőbirtok munkatársa, szomelié. Egy koktélversenyről fogunk majd beszélgetni, de Zoli, mielőtt erről beszélnénk, arra kérek, hogy egy picit mutasd be a hallgatóknak a disznókő szőlőbirtokot.
Szeretettel köszöntöm a hallgatókat. A disznókő szőlőbirtok jelenlegi formájában 1992 óta létezik. Egy francia befektetői csoport a tulajdonosa, a tokai borvidék egyik meghatározó borászata, aki elsősorban az édesborokra és kiemelten az aszúkra koncentrál. Említettem az 1992-es évszámot, a birtok azért ennél sokkal régebbi múltra tekint vissza. A legelső írásos említése 1413-ban, tehát több mint 600 éve történt, július 13-án kelt periratban, ahol két család különböző szőlőterületek felett pereskedett, aminek egyik része volt a disznókő szőlőhegy.
Hogyha Tokaj neve szóba kerül, akkor általában ugye az aszú az maximum a szamorodni, ami az embereknek eszébe jut. Milyen szőlőfajták, milyen borok vannak még nálatok ezen kívül?
Tokajban összesen 6 szőlőfajta engedélyezett. Ezek fontossági sorrendben a furmint, a hárslevelű, a sárga muskotáj, a zéta, a kövérszőlő és a kabar. Valószínűleg a hallgatók számára ezek közül egy pár teljesen ismeretlenül cseng, de a furmintot és a zétát, illetve a hárslevelűt talán már mindenki hallotta.
Én pont azt akartam mondani, hogy én a zétát nem hallottam, de én nem vagyok egy nagy ívó, úgyhogy lehet, hogy ez az oka.
Szokott ott nálatok a szőlőbirtokon, a pincészetben valamilyen rendezvény lenni?
Igen, gyakorlatilag tavasztól késő őszig, amikor az időjárás megengedi, nagyon sok szabadtéri program szokott nálunk lenni, ugyanis a szőlőbirtokon található a világ legszebb traktorgarázsa, ami egy nyitott...
Férfiak, figyelem, traktorgarázs!
Egy nyitott traktorgarázs, és egy pár órás munkával át lehet alakítani úgy, hogy egy színpadot fel lehet építeni a garázsban, és egy közel 300 fős tribünt, ahol helyet tudnak foglalni a nézők, és tavasztól őszig itt különböző kulturális rendezvények szoktak lenni. Volt már itt operaelőadás, rockkoncert, színházi előadás.
Ez a világ legszebb traktorgarázs a címet, ezt elnyerte, vagy te gondolod azt, hogy ez a világ legszebb traktorgarázsa?
Elnyerte. 1995-ben került átadásra egy új épületegyüttes a birtokon, és akkor épült fel ez a traktorgarázs is, Eckler Dezső tervei alapján, és a következő pár évben mind a birtoknak az épületei, mind a traktorgarázs több építészeti fórumon díjakat nyert.
És hány traktor van ott egyébként? 10, 100, 50?
Inkább a 10 közelében.
És ugye hát tavasztól őszig a traktorok munkában vannak fogva a szőlőbe, ezért nem is biztos, hogy a garázsban kell, hogy álljanak.
Igen.
Én azt gondolom, hogy távol a város zajától, mondjuk egy ilyen szép szőlőbirtokon, a szőlőhegy tetején ülve, a természetre figyelve, illetve hát önmagunkra is figyelve elmondhatunk egy-egy imát, és hát így közelebb kerülhetünk Istenhez. Tehát mit gondoltok, hogy itt a belvárosban, ebben a nagy nyüzsgésben el lehet csendesedni? Van erre igényük az embereknek?
Szerintem a templomok, és ugye ebből a szempontból pont a katolikus templomok nagyon jó helyek erre, hogy én emlékszem, hogy amikor én még egyetemista voltam, akkor a belvárosba az ELT-re jártam, és a belvárosba volt a a karunk, és körülöttünk volt egy csomó templom, kisebb, nagyobb, mindenféle templom, ugye így az 5. kerületben, és én imádtam azokat. Tehát én nagyon sokszor vizsgára is ott vártam. Egyszerűen az, hogy mindenki hagyjon békén, hogy csendbe tudjak lenni, hogy, vagy ha volt valahol fél órám, akkor bementem egy templomba, és ott üldögéltem. Úgyhogy szerintem a templomok erre egy kifejezetten jó helyek, hogy az ember el tudjon csendesedni, vagy másik még, ami eszembe jutott, hogy van egy ilyen mozgalom Budapesten egyébként, az a neve, hogy Slow Budapest, így a nevéből adódóan ez lassú Budapestet jelenti, és ez egy ilyen startup kezdeményezés egyébként arra, hogy az emberek a belvárosba le tudjanak csendesedni, és ők ilyen gyalogos túrákat szerveznek a belvárosba, arra ösztönzik az embereket, hogy felnézzenek, hogy nézzék meg azt, hogy milyen épített környezete van Budapestnek. Be lehet jelentkezni, olyan kávézók csatlakoztak hozzájuk, ahol nincs wifi, és akik arra büszkék az, hogy azt írják ki általában így a plakátjaikra, vagy a homlokzatra az, hogy nálunk nincs wifi, mi beszélgetünk egymással. Úgyhogy ezek a vendéglátóhelyek összefogtak, és különböző ilyen turisztikai idegenvezetési célpontokat is meg kerestek, és hogy az a lényege az, hogy mindenhova kizárólag gyalogosan mennek el. Úgyhogy van egyébként egy ilyen mozgalom is, de a mozgalmon túl tényleg nekem a templomok így egy nagyon fontos helyek, hogy el tudjak csendesedni.
Gondolom hallgatóink közül is többen ismerik azt a programot, de aki nem, vagy akik nem, azoknak most akkor én elmondom, hogy van egy olyan kezdeményezés, hogy belvárosi csend. Ez egy programsorozat. Több keresztény közösség együtt ajánl fiataloknak és idősebbeknek is olyan programokat, amelyek arra adnak lehetőséget, hogy közösen készülhessenek a hétköznapokban annyira hiányzó belső békére, egyszerűen a megállásra, hogy megálljanak az emberek ebben a tavaszi forgalomban egy-egy imára. Hogyha a hallgatóink érdeklik ezek a programok, akkor a Párbeszéd háza weboldalán bővebb információt találnak ezekről, de most én is hoztam egy csokorral ezek közül a programok közül olyanokat, melyek az elkövetkező időszakban lesznek. Zene és csend, mozdulat és mozdulatlanság, lépések és megállások harmóniája és különbsége vezet be az imádságba. Minden alkalom meghívás a belső figyelemre, ami segít abban, hogy találkozzunk Istennel, önmagunkkal, és megéljük a közösség erejét. És mindezt megtehetjük egy táncmeditáció alkalmával, amely április 28-án, pénteken 18 órakor kezdődik a Párbeszéd házában. A táncmeditációt Csókási Anna vezeti, és a Párbeszéd házának a címe a 8. kerület Horánszky utca 20 szám alatt van.
És egyébként, Ibolya, te el tudod képzelni a belvárosban a csendet? Mert te is így nagyon a belvárosban mozogsz általában napközben.
Igen, én is a templomokat tudnám említeni, hogy azért ott van egy nyugalom, van egy csend. Illetve én még antikváriumokban is megtaláltam ezt a csendet, hogy az ember oda bemegy, a könyvek között nézelődik, tehát vagy egy könyvesbolt, egy kisebb könyvesbolt. Szerintem ott is lehet.
És aki autóval jár, szerinted nem azért, hogy ő ugye tud várni egy parkolóban. Tehát, hogy neki nem kell így az utcán strázsálni, hogyha valakit lát.
A parkolóban szerinted így ülünk és várakozunk?
Hát igen, én el tudom. Nekem nincs autóm, úgyhogy én ezt mondom, de időnként, amikor eszembe jut, hogy milyen jó lenne, hogyha lenne autóm, akkor ez nekem egyébként egy indok, hogyha meg kell állnom valahol, akkor nem kell helyet keresnem, hanem gyakorlatilag az autóm egy védelmet nyújt, csend van.
Hát, hogy nem kell helyet keresni, azért ezt így azért nem mondanám, mert azért nagyon, nagyon nehéz sokszor ott helyet és parkolót találni, ahol éppen szeretnénk.
Tehát akkor az autó...
Ezt te is hozzá tudsz szerintem szólni, mert te is nagyon sokat jársz autóval, hogy azért...
Te nem érzed azt, hogy az autód egy ilyen burkot is tud képezni körülötted, és hogy ott csend van, és az történhet, amit te szeretnél, olyan zenét hallgatsz, vagy egyszerűen tényleg csak csend van?
Azzal egyetértek, hogy egy burkot képez, de hogy soha nincsen csend, hiszen hogyha közlekedünk, akkor az egyik legfontosabb benyomás a közlekedés zaja, a előttünk, mögöttünk, szembe haladók autóknak a zaja, az nagyon fontos, hogy erre figyeljünk, tehát ezért nálam sosincsen csend, hanem halkan szól általában a rádió.
Igen, ez is egy érdekes dolog az, hogy ki akarjuk zárni a külvilágot, és mondjuk hallgatunk zenét, vagy csendben vagyunk, hogy a kettő nem ugyanaz. Pedig az ember, az, amikor a csend eszébe jut, akkor az is eszébe jut az, hogy kizárni a külvilágot. De hogy szerintem sokkal több ember van ma már, aki gyakorlatilag képtelen a csendre, és inkább csak a külvilágot zárja ki azzal, az, hogy mondjuk folyton zenét hallgat, és a fején van egy fülhallgató, és nem akarja az, hogy bárki más hozzászóljon. Úgyhogy ez a csend szerintem egy nehéz dolog egyébként, ez egy, ugye egy ilyen ősi keresztény meditációs forma is ez a csend, de szerintem a manapság ez egy nehéz dolog, hogy ezt tényleg meg tudjuk élni, tényleg csendbe tudunk-e lenni, ki tudjuk-e kapcsolni a zenét, a tévét, és hogy...
És hogy ne zavarjon meg más.
Igen.
Így van. Igen. Ma reggel, én az autóban egyébként mindig a Mária Rádiót hallgatom, nekem ez van beállítva, és ma reggel munkába menet, a reggeli napindítót hallgattam, és egy úr betelefonált, hogy ugye ő is a Mária Rádiót hallgatja minden reggel, illetve hát az autó vezetés közben, és hogy ez neki egy mennyire megnyugtató dolog, és hogy ez milyen jó, mert amikor dugóban is vagyunk, akkor sem leszünk idegesek, hanem tényleg egy megnyugvást ad. És szerintem, hogyha a Mária Rádiót hallgatják az autóban, akkor valóban idézőjelben egy csendet tudnak, egy békét tudnak, talán ez a legjobb szó erre teremteni, és nem lesznek idegesek, hogyha bevágnak eléjük, hogyha nem találnak rögtön parkolóhelyet. Igen. Mi mindig maradjunk a Párbeszéd házánál. Március 8-án, több mint egy hónapja nyitotta meg kapuit a Képek a cigány-magyar képzőművészetből című kiállítás, amely még egy pár napig ingyenesen látogatható. A tárlat zárása április 28-án, pénteken 17 órakor lesz. És egy szerintem nagyon érdekes téma, Anna, ez téged szerintem így érdekelhet, vagy... Így tehez hozzá tud szólni. Szenvedélybetegek, hozzátartozói és pedagógusok számára indul nyitott csoport Régi Anna Mária drogszakértő szociális munkás vezetésével május 8-án hétfőn az Oázisban 17 órakor. Elsősorban szülőket és a függőség témakörében válaszokat kereső embereket várnak, akik a csoporthoz még bátortalanok, azok egyéni beszélgetésre bejelentkezhetnek az oazisiroda@gmail.com e-mail címen, illetve itt kapnak további információt is. Az Oázis címe 8. kerület, Mária utca 25.
Igen, én mindenkit biztatnék egyébként, hogy akkor, hogyha a családjában van valamilyen szenvedélybetegség, és ez lehet alkohol vagy kábítószer is, akkor mindenképpen csatlakozzon egy ilyen csoporthoz, mert mindig azzal szembesülnek a hozzátartozók az, hogy tehetetlennek érzik magukat. És ugye akkor, hogyha elmennek mondjuk segítséget kérni, és szeretnék, hogy mondjuk a fiának valaki segítsen, akkor a segítő szakember azt mondja, hogy hát ha a fia nem akar leszokni, akkor nem tudunk tenni semmit. De ilyenkor ugye egy patthelyzetben érzi magát az ember, az, hogy hát ő próbál segíteni, de a segítő ember meg azt mondja, hogy hát jöjjön ide a fia, ha a fia nem jön ide, akkor én nem tudok rajta segíteni. És ez egy nagyon nehéz dolog, és ez így évek is eltelhetnek, hogy az, aki bajban van, ő igaziból nem kér segítséget, de mindig egy, akkor, amikor elkezdődik valóban a terápia, akkor az egész családot el kell kezdeni a terápiás munkába bevonni, és addig is mindenképpen egy szülőnek is jó, hogy nagyon nehéz azt elfogadni, hogy a fiamon konkrétan most nem segít senki, de a szülőnek fel kell készülnie minden helyzetre, és mondjuk adott esetben azt a 2-3 évet is, amíg effektív nem tud segíteni, addig neki azt szó szerint túl kell élnie. És adott esetben még az is előfordulhat egyébként, az, hogy mondjuk most ezt így emeltem kép, hogy mondjuk van a családban egy kábítószeres fiú, de ez lehet egy alkoholista apa, vagy egy alkoholista anya is. És hogy egy hozzátartozó elmegy segítséget kérni, akkor igaziból lehet, hogy ő a generátor. És így nagyon sok minden kiderül, hogy egy szenvedélybetegség egy családban mindig egy tünet. És attól függetlenül az, hogy ez kinél jelentkezik, apánál, anyánál, vagy egy gyereknél, mindig az egész családot kezelni kell, és ezért mindenképpen fontos az, hogy a családtagok jelentkezzenek ilyen csoportba, adott esetben tényleg annyi lesz a hozadék az, hogy azt a 2-3 évet még valóban tényleges segítség nem születik, addig gyakorlatilag segítenek túlélni ezt a helyzetet, ezt vagy ezeket a nehézségeket, de mondjuk, hogyha egy ilyen szülő-gyerek kapcsolatra gondolunk, akkor is mindenképpen jó, hogyha a szülő a saját kérdéseire legalább megtalálja a választ közben. Úgyhogy én mindenkit bátorítok arra, hogyha van valamilyen szenvedélybeteg a családba, és maga az, akinél ugye ez a tünet jelentkezik, ő nem fordul segítségért, addig igenis a körülötte lévő emberek, hogyha elmennek egy ilyen önsegítő csoportba, vagy egy ilyen szenvedélybetegségekkel foglalkozó csoportba, rengeteget tud már akkor is segíteni, hogyha, mondom, hogyha az adott ember épp nem is fordult segítségért, nagyon sok hozadéka tud lenni.
Mondjuk el, hogy te ehhez azért értesz ennyire, mert hogy neked is közöd van a drogprevencióhoz.
Igen, hát én majdnem még egészen középiskolás koromban kezdtem, ilyen kortárs segítő voltam, és utána majdnem 10 évig voltam ilyen professzionális segítő, önkéntesből lettem, aztán utána később egészen sok mindent csináltam, de igen, és én ezt nagyon fontos dolognak tartom, úgyhogy tényleg aki úgy érzi, hogy tehetetlen, és nem tudom, az alkoholista férje, vagy az alkoholista felesége nem fordul senkihez, ő akkor is menjen el, mert hogy higgy el az, hogy lesz eredménye.
Tegyük meg az első lépés. Igen. Tehát akkor május 8-án, 17 órakor az Oázisban várják a szenvedélybetegek hozzátartozóit, illetve hát a szenvedélybetegeket is. És akkor még mindig egy program, amely a belvárosi csendhez tartozik. Kerekasztal beszélgetés lesz a keresztény üldözésről a Jezsuita Menekült Szolgálat beiruti oktatási programja kapcsán május 8-án hétfőn 17 óra 30 perckor a Párbeszéd házában. A beszélgetés résztvevői Böjte Csaba és Sajgó Szabolcs atyák, valamint Kővágó Emese, a Jezsuita Menekült Szolgálat munkatársa és Rubovszki Rita, a Patrona Hungária Katolikus Iskola központ főigazgatója. Most zenéljünk egy kicsit, perdüljünk táncra a Gável testvérekkel, majd utána folytatjuk programajánlatainkat. Önök még mindig a Mária Rádiót hallják, benne pedig Mozaik című programajánló magazin műsorunkat, és a műsor elején említettem, hogy egy koktélversenyről is beszélgetünk majd.
És egy borásszal, vagy egy szomeliével, nem szomeliével. Tudom, melyik a sértés most neked, de...
Egyik sem sértés.
Vagy a dicsőség.
Vagy a dicsőség, igen.
Ugye április 27-én csütörtökön kerül megrendezésre itt Budapesten a Butha Bárban a második disznókő tokai koktélverseny. Tehát ez azt sugallja számomra, hogy ezt a disznókő szőlőbirtok vagy pincészet hirdette meg ezt a koktélversenyt. Jól gondolom?
És hogy borból koktél?
Igen, mind a két kérdésre igen a válasz. Az elsőt 2014 novemberében rendeztük, ugyanezen a helyszínen, és nagyon jó visszhangja volt, mind szakmai, mind a közönség körében, hiszen ez annyira nem megszokott dolog, hogy a koktélok alapanyagaként borokat használjunk fel, legalábbis manapság nem annyira megszokott, hiszen gyakorlatilag évszázadok óta léteznek kevert italok, vagy más néven koktélok, és a bor vagy a pezsgő mindig is az egyik alapanyaga volt ezeknek az italoknak.
Mondjuk nekem a borról, és hogyha azt valamivel keverni kellene, akkor mondjuk akár a fröccs, hogy azt nem tudom, vízzel keverik, de hogy mondjuk ennél egy valami meghökkentőbbet mondjak, lehet bort, mondjuk vörösbort málna szörpe, vagy fehérbort, ilyen bodza szörpe szoktával. Azzal is szokták. De gyakorlatilag akkor ez a maci fröccs, mert ha jól tudom, akkor ez a hivatalos neve, vagy maci fröccs, ez a vörösbor málna szörpe. Ez egy koktél? Vagy ennél bonyolultabb koktélok is lesznek ezen a versenyen?
Ennél azért valamivel bonyolultabb koktélok lesznek. Gyakorlatilag ha két italt összekeverünk, azt már koktélnak lehet nevezni. Tehát, hogyha ezt elfogadjuk alapelvnek, akkor a maci fröccs is igen, akkor az már koktél. Itt egy kicsit azért komplikáltabb és bonyolultabb koktélokkal fogunk találkozni.
Amik ilyen díszes, klasszikus koktélos poharokban vannak, mert az embernek tehát a boros pohár az egy külön fogalom. Máshogy tálalják ezeket a boralapú koktélokat, mint a koktélokat, amik ilyen, nem tudom, ilyen kis tölcsér alakú
koktélpohárban
vannak, igen.
Hát igen, a koktélpohár is nagyon sokféle lehet, ugye léteznek rövid koktélok, léteznek hosszú koktélok, az alapösszetevő alapján is megkülönböztetnek nagyon sok koktélformát. Itt nem kívánok ebbe elmélyedni, mert ez talán annyira a szakmai része talán kevésbé érdekes. Sokkal érdekesebb maga a végeredmény, a látvány. Ugye a koktéloknál az a cél, hogy egy új, egy addig még nem ismert ízhatást tudjanak kihozni az alapanyagokból. És itt ennek a koktélversenynek ez több körből áll ez a koktélverseny. Az első körben egy késői szüretelésű furmint borunk felhasználásával kell koktélokat készíteni. Majd ezeket beküldték a versenyzők, a legjobbakat egy zsűri kiválasztotta és meghívta a döntőbe, ahol ezeket a valóságban is egy zsűri, illetve közönség előtt el kell készíteni, ahol ezt meg is lehet kóstolni bárkinek, tehát a közönség részére ingyenes a részvétel, és ott meg tudja kóstolni ezeket a koktélokat.
Még a forralt bor jutott eszem, hogy abban is narancslevet is tehetnek, fűszereket, úgyhogy gyakorlatilag akkor lehet, hogy az is egy koktél.
Gyakorlatilag mondhatjuk rá.
De most koktél. Ezek mind olyan boros példák voltak, ahol nem egy másik alkoholt öltöttek hozzá, hanem alkoholmentes italt. Hogy egyáltalán milyen alkoholos ital képzelhető el a bor mellé?
Hát mondhatjuk azt, hogy bármilyen, tehát itt csak a fantázia szabhat határt, illetve az szab határt, hogy a készítője mit szeretne létrehozni.
De mondjuk vodkával, vagy rummal, vagy ilyen töményitalokkal, amik gyakran előfordulnak koktélokba,
ezekkel bátran lehet kombinálni. Nyilván nem árt egy megfelelő alapképzettség ehhez, tehát...
Hogy jó íze is legyen.
Így van, tehát nem attól lesz jó egy koktél, hogy minél több alapanyag van benne, és minél több mindent összekeverünk, hanem attól, hogy egy új, addig nem ismert ízhatással tudunk találkozni, ami harmonikus, ami szép. Tehát a legnagyobb vétek, amikor méregdrága alapanyagokból készítünk egy olyan koktélt, egy olyan italt, ami majd, hogy nem rosszabb bármelyik összetevőjénél külön-külön.
Tehát akkor itt oda mennek a versenyzők, és akkor a késői szüretelésű borból készítenek egy koktélt.
Így van, ez így fog történni.
És akkor ez alapján választja ki a zsűri azt, hogy ki lesz az első?
Innen ez az elődöntő. Innen az öt versenyző jut tovább, aki a legtöbb pontot kapja a kóstoló zsűritől, illetve a szakmai zsűritől. A szakmai zsűrit nagyon sok mindent fog nézni, tehát a koktél keverőjének a mozgását a bárpult mögött, az, hogy mennyi idő alatt készíti el, az, hogy milyen látványos, hiszen egy koktél az, egy koktélt inni, hogyha elmegy valaki egy koktélbárba, vagy egy étterembe, vagy egy szállodának a halljába, és ott akar egy koktélt inni, az egy önmagában egy élmény szokott nyújtani, és ehhez hozzátartozik az, hogy egy látványosan készüljön az a koktél. Tehát nem a hátul a söntésben összekeverünk néhány italt, és akkor utána kihozzuk egy fekete átlátszatlan pohárban, és letesszük. Lehet, hogy az is ízben jó lenne, de messze nem nyújtana azt az esztétikai élményt, mint hogyha azt szépen megtálaljuk látványosan, és ha látjuk azt is, ahogy elkészítik.
És akkor az öt versenyző az újra összemírja a tudását?
Igen, ott egy meglepetés feladattal fognak szembesülni.
Ami az lesz, hogy?
De szerintem nem árulja el a Zoli.
Hát a meglepetés feladat egyik része, illetve hát a fő része az, hogy egy másik bort fognak kapni, de azt nem áruljuk el, hogy melyiket. Illetve itt akkor, amikor találkoznak ezzel a borral, előttük lesz egy terített asztal, egy ilyen 15-20 másik itallal, és ebből kell nekik összeállítani akkor és ott helyben egy új koktélt. Tehát öten fognak mérkőzni a döntőben, egy viszonylag rövid idő, egy fél órás felkészülés után el kell készíteni ők ezt.
Tehát akkor ez egy ingyenes rendezvény, bárki mehet a Butha bárba április 27-én csütörtökön. Hány órakor kezdődik ez a verseny?
Az elődöntők 12-kor kezdődnek, a döntők pedig 15 órakor.
És ugye aki ott van, az a kulisszák mögé is egy kicsit betekinthet. És egy ugyanilyen kulisszák mögé való betekintés tulajdonképpen a Magyar Nemzeti Múzeumban az a rendezvény, az a program, amikor zárás után kalandozhatnak az érdeklődők, a vállalkozó kedvű látogatók. De hogy ez mi is pontosan, arról Varga Lújzát kérdezem, a Magyar Nemzeti Múzeum munkatársát, aki, ha minden igaz, itt van telefonvonalunkban. Haló? Jó napot kívánok!
Jó napot, köszöntöm a hallgatókat is. Így van, valóban van egy ilyen programom. Ez egyrészt a múzeum történetébe kalauzol el minket, részben a múzeum zárása után, másrészt pedig olyan terekbe is bemehetünk, ami egyébként zárva van a látogatók előtt.
Lehet tudni, hogy ezek milyen terek?
Hát itt például a Széchenyi terem, a díszterem, a pince, tehát itt tényleg a legexkluzívabb és a legkülönlegesebb helyeket járjuk be.
Például a pincit úgy kell elképzelni, hogy sorakoznak a falra fel nem rakott képek, és az értékek között Lábújhegyen közlekedik mindenki. És
többek között.
Többek között?
Igen. Többen között valóban így van, például a római kori lapidáriumunkban, ami nem fért be, rengeteg olyan római kori kő, tehát valóban műkincsek is vannak ott, illetve raktárként is használjuk természetesen, tehát nyilván csak egy részét mutatjuk meg ennek a nagy pincerendszernek, viszont mindenképpen érdekes, ezt nagyon szokták szeretni.
Minden alkalommal ugyanazokat a termeket, elzárt területeket járják végig a látogatók, vagy mindig más és más kerül a szemük elé?
Itt mindig ennél a programnál, ez egy fix program, itt mindig ugyanazokban a terekbe megyünk be, viszont nagyon sokféle programunk van, tehát mindig, hogyha egy más típusú programra jönnek, akkor mást is meg tudnak nézni.
Mik ezek a programok, vagy mik voltak eddig, vagy mire lehet majd még számítani?
Hát ezek elsősorban a kiállításban játszódnak, hiszen a mi fő célunk az az, hogy a kiállított tárgyakat és ezeket a tematikákat minél közelebb hozzuk a látogatókhoz. Itt ez szólhat akár egy személyről, lehet ez mondjuk Sziszi vagy Báthori Erzsébet, vagy akár egy egész korszakot, mondjuk a II. Világháborút, vagy a komplet 20. századot, törökkort is bemutathatja.
Egy kicsit még visszatérnék a zárás utáni kalandozásra. Honnan jött ez az ötlet? Én azért szeretem a múzeumok éjszakáját, mert hogy akkor be lehet menni több múzeumba is olyan elzárt területekre, ahol addig, vagy ahova addig nem engedtek be minket.
Igen, ez... pontosan erről van szó. Mi is, hogyha átmegyünk egy másik múzeumba, mi is nagyon értékeljük, hogyha benézhetünk olyan helyekre is, ahova egyébként nem lehet, és valóban azt tapasztaljuk, hogy a látogatók nagyon szeretik ezeket a kulisszatitkokat egy kicsit megtapasztalni.
Ön emlékszik még arra, hogy amikor először bement a Nemzeti Múzeumban, akár mint dolgozó, akkor mi volt az első hely, ami így nagyon megragadt az, hogy hú, hát nem is gondoltam volna, hogy ez így néz ki?
Hát egyrészt a pince, az tényleg egy nagyon érdekes része a múzeumnak, másrészt van akár egy-egy elzárt raktárunk, tehát itt van egy-két olyan hely, amit nem feltétlenül sejtene az ember.
És ilyen speciális légtechnika, meg párelszívás, meg mindenféle ilyesmire kell gondolni, tehát akár egy műszaki vénával megáldott férfi ember is boldog lehet ezen a kiállításon, mert mindenféle technikai megoldással találkozik, hogy a képeket hogy védik.
Hát azzal annyira ezen a 100x100 című programon nem, tehát itt inkább a terek azokra, amikre a hangsúlyt helyezzük, nem kifejezetten az, hogy mondjuk milyen technikát használunk, nem ezek a műszaki dolgok, leginkább a múzeum története, minden helyszínen az adott korszakot mutatjuk be, a pincében például a múzeum második világháborús történetét ismerhetik meg, hiszen óvóhelynek használták elsősorban a műkincseknek.
Azt mondta, hogy 100x100 a program címe. Hát, ha én ezt olvasom, akkor megmondom őszintén, nem gondolok arra, hogy olyan helyekre jutok be a Magyar Nemzeti Múzeumban, ahol eddig még nem jártam. Honnan Igen. jött ez a cím, vagy ez mit akar?
Igen, ez igazából onnan jött, hogy 100 évek 100 percben, ez ennek a rövidítése, és ez a programzárás után, tehát itt nem véletlenül fut alcímmel, hiszen valóban nem feltétlenül erre asszociálnak azonnal a látogatók, ha ezt meghallják.
Van korhatár, hogy hány éves kortól lehet erre a programra jelentkezni?
Hát ez a program az igazából felnőtteknek szól, viszont gyerekek is szoktak rájönni akár a szüleikkel, akár volt már olyan is, hogy külön megrendelésre osztályoknak megtartottuk, tehát igazából ez mindenkinek emészhető, mindenkinek érdekes, és ami még a különlegessége a programnak, amellett, hogy zárás után és szokatlan helyszíneken játszódik, az az, hogy van több olyan kollégánk, aki egy-egy karaktert vesz fel, lehet ez egy századfordulós hölgy, vagy egy 19. század elejéről egy kofa, és úgy, mint hogyha ő valóban ez az illető lenne, úgy szólítja meg a látogatókat, és helyezi őket szituációba.
És a zárás után az mit jelent? Közvetlenül zárás után, vagy valamikor éjszaka, és az éjszaka leple alatt nézik meg a látogatók a pincét?
Nem, ez nem egy éjszakai program, tehát itt ez 5 órától, vagy néhány esetben 17:30-kor kezdődik, tehát akkor még nyitva van a múzeum, közben már a látogatók láthatják azt is, hogy hogyan zárják be a múzeumot, tehát az ott történik a program közben, nem a része a programnak, de közben ezt is látják, és akkor már jócskán zárás után ér véget. Kifejezetten éjszakai, meg kifejezetten esti programokat előre nem szoktunk hirdetni, csak az olyan különleges alkalmakon, mint a múzeumok éjszakája, de valamennyi programunk az kérhető külön is, tehát olyan megkeresésünk már többször volt, hogy egy nagyobb társaság kifejezetten csak magának zárás után, akár későbbi kezdéssel is szeretne egy ilyet igénybe venni.
Mikor lesz a következő lehetőség erre a kalandra?
Ez mindig szerdánként van. Minden hónapban van egy-egy ilyen. A legközelebbi az már májusban lesz.
Kell rá jelentkezni?
De bármikor megrendelhető. Igen, mindenképpen regisztrálni kell rá, mert nagyon hamar betelnek a helyek. Úgyhogy regisztrálni lehet akár a honlapunkon keresztül, akár telefonon, akár e-mailben.
Lujza, nagyon szépen köszönöm, hogy beszámolt nekünk erről, és mesélt erről az érdekes programról, erről a kis kalandról, és kívánom, hogy minél több kalandozó, kedvű ember látogasson el önökhöz.
Én is köszönöm szépen, és remélem, hogy találkozunk majd.
Úgy legyen.
Az egyik ilyen programon.
Minden jót, viszont hallásra.
Köszönöm, viszont hallásra.
Most zenéljünk egy kicsit, és zene után folytatjuk a programajánlatot.
Mondom a lényege, hallja meg papa, mama, azt, hogy elég minden napnak a maga baja. Tolom az éneket, hallja meg felnőtt gyerek, azt, hogy a múlton már rágódni nem érdemes. És ott van a jövő, arról is szól a dalom, nem kell a fejtörés, nem kell az aggodalom. Nem leszel, ő leszel, és nem leszel magasabb. Hidd el, az aggódás ellopja a napodat. Amit ma megtehet, azt holnapra ne. Keresed a helyét, ott alütöd a nyomát. Tudod, nem azért élsz, hogy várj egy életen át. Aki a múltban él, annak nincsen jelene. Aki csak jövőt vár, nem tudja, hol a helye. Igenis győzni fogsz, és bátor lesz a szíved. Csak sose felejtsd el, hogy ez a nap, ami volt.
Önök továbbra is a Mária Rádió programajánló magazin műsorát, a Mozaikot hallják, és most összeállítottam egy vidéki programokról szóló kis csokrot, mert ugye, hogy itt a tavasz, itt a jó idő, és úgy gondolom, hogy azért ilyenkor a fővárosból jobban kimozdulunk, és elmegyünk vidékre is, és hogyha van egy-egy érdekes program, akkor azt tényleg érdemes megnézni, érdemes azon részt venni. Dr. Sándor Ildikó néprajzkutató mesemondó előadását hallgathatják meg az érdeklődők a mesemondás gyakorlatáról április 27-én csütörtökön 17 órától Esztergomban a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen. A címe Esztergom Májer István út 1-3. Az előadás ingyenes, és mindenkit szeretettel várnak. És még egy esztergomi esemény, egy rendezvény, az Esztergomi Őrségi Szeminárium Nagyszombatban történt megalapításának 450. évfordulója alkalmából az Esztergomi Hittudományi Főiskola ünnepi megemlékező konferenciát szervez április 27-én csütörtökön 9:30 Papi Identitás, Papnevelés Egykor és Ma címmel a Szent Adalbert Központban. Nyitó beszédet mondanak dr. Blankenstein Miklós szemináriumi rektor, Orosz János nagyszombati érsek és dr. Palkovics László felsőoktatási államtitkár. A nyitó előadást dr. Erdő Péter tartja, előadásának témája papi identitás, papnevelés a mai kor kihívásainak fényében. Az előadások körülbelül 13:30-ig tartanak, és a konferencián az érdeklődőknek lehetőségük lesz a Szent Adalbert Központban körbenézni, idegenvezetést biztosítanak a számukra. Az Aranykezű Püspök címmel kiállítást rendeznek Hornin Károly bíboros püspök életéből Veszprémben. A kiállítás megnyitója április 28-a péntek 17 óra, és a helyszín Szaléziánum Veszprémben, ez a Vár utca 31 szám alatt található. A kiállítást Márfi Gyula veszprémi érsek nyitja meg, köszöntőt mond Nagy Károly, címeres apát kanonok, és a megnyitón Zsilinszki Cecília közreműködik. Egy május 14-i buszos, gyalogos zarándoklatra hívja az Emmanuel közösség bátára azokat, akik gyermekeikért, unokáikért szeretnének imádkozni, mert azok nem mindkét szülőjükkel élve nőttek vagy nőnek fel, szüleik válása, szakítása, esetleg megözvegyülése sebet okozott nekik. Természetesen azokat az egyedül álló szülőket is várják, akik már társra találtak. A zarándoklat rövid imádságos gyaloglásból áll, ez körülbelül 5 kilométer, ezt követően szentmise, közösen megterített asztalon batyusebéd, ismerkedés, beszélgetés a kegyhely történetének, üzenetének felfedezése is lesz, illetve lesznek tanúságtételek. Budapestről közösen bérelt buszok indulnak, bízunk benne, hogy buszok, és nem csak egy busz. Az indulás az reggel 6:30 lesz, lehet egyénileg is érkezni bátára. Ez esetben 9:30 a kegy templomnál van a gyülekező, onnan együtt mennek a gyalogosok a kiindulópontra, a szakasz kiindulópontjára. És hát azt kérik a szervezők, hogy az sem maradjon otthon, aki bármilyen okból nem tud gyalogolni, mert ők a szentségi kápolnában fognak imádkozni majd a gyermekekért. Tehát ez május 14-én lesz. Érdeklődni a 0620 43 6 42 43-as telefonszámon lehet. És egy nyílt hétvégére szeretném felhívni a férfiak figyelmét. Ez Széchenyben lesz, a Ferences Kolostorban, április 28-ától 30-áig, tehát péntektől vasárnapig. Azokat a 16 és 35 év közötti, még el nem kötelezett és a szerzetesség iránt érdeklődő férfiakat várják, akik szeretnék megismerni, hogy a Ferences Kolostorban milyen is az élet. Jelentkezni és információt kérni a hivatas@ferencesek.hu e-mail címen lehet, tehát a 16 és 35 év közötti még el nem kötelezett és a szerzetesség iránt érdeklődő férfiakat várják Széchenybe április 28-ától 30-áig.
Hú, ez nagyon izgalmas ez a program, ez nekem nagyon tetszik, pont azon gondolkodtam, hogy vajon lehet-e találni ilyet nőknél, női rendekhez, mert szerintem ez egy... Hát ez azért ez egy olyan téma, ami nagy mozifilmekre is felkerült, tehát ez tényleg egy ilyen kifejezetten izgalmas
téma.
Utána
nézzünk, hogy apácáknál, rendeknél van-e ilyen. Így van. Nagyon gyorsan elrepült szerintem a mai műsorunk is, legalábbis én így érzem. Nem tudom, ti hogy érzitek.
Köszönöm,
ezt.
Hogy itt voltál, Zoli, és nagyon érdekes volt az, hogy a Maci Fröccsön túl van még a boros koktélok világában még lehetőség. Úgy köszönjük, hogy itt voltál, nagyon jól éreztük veled magunkat.
Köszönöm szépen a lehetőséget.
Én köszönöm hallgatóink figyelmét is, illetve köszönöm Káli Istvánnak, és Sebő Áronnak a segítséget a technikai pultnál. Legközelebb 2 hét múlva jövünk friss programokkal. Biztatom a hallgatókat, mozaik@ programajánló. Nem, mozaik@mariaradio.hu, erre küldjék el programjaikat, hogy minél több programot el tudjunk itt mondani. És akkor a zárózenét is Pintér Béla biztosítja nekünk. Elköszön a két műsorvezető.
Éltető Anna.
És Takács Ibolya. Viszont hallásra.
Viszont hallásra.
Házi gazda egyszer úgy döntött, csinál egy partit, és meghív rá minden jó arcot, aki csak számít. El is küldött sok-sok meghívót minden házhoz, és remélte, hogy jönnek majd a jó barátok. De az egyik tőzsdére pakolja éppen a pénzét, és azt mondja, nincs időm elmenni végképp. A másik meg büszkén harsogja,
Londonba.
A harmadik nősül, a negyedik férjhez megy, ötödik csúcs szuper számítógépet, és azt mondják, nincs időnk, mondtuk már százszor, majd elmegyünk máskor.
Mozaik,
a Mária Rádió programajánló magazinját hallották.